Galambos letartóztatták, Laborc és Szilvási szabadlábon maradt, a döntés okáról nem beszél a bíróság. Az RMDS és a román kormányfő is kiáll Borbély László mellett, a miniszter visszautasítja a korrupció vádját. Befejezték az újjáépítést a Vörösiszap sújtotta térségben, a jövő héten kezdik a vállalkozók kártalanítását. És folyamatosan rongálják, nincs elég pénz a 700 éves bodrogközi gótikus híd felújítására és védelmére. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Előzetes letartóztatásba helyezik Galambos Lajost, a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatóját. Erről döntött ma a fővárosi ítélőtábla katonai tanácsa. Szintén előzetesben van Püski László, akinek a cége állítólag vizsgálta a nemzetbiztonság tiszti állományát. Szilvási György és Laborcz Sándor ugyanakkor szabadlábon maradhat. A döntés okairól semmit nem lehet tudni, az ítélőtábla ugyanis a másodfokú döntést is titkosította. Galambos Lajos ügyvédje szerint a gyanú nem megalapozott és Védence nem kémkedett. Szerinte inkább államtitoksértés ügyében kellene nyomozni, bár, mint mondta, Galambost még abban sem találnák bűnösnek. Az ügyvéd úgy látja, a titkosítás nem volt jó döntés.
Meggyőződésem, hogyha a jelenleg titkosan kezelt ügynek a tényállása nyilvánosságra kerülne, akkor mindenki számára, és különösen a jogász szakma számára teljesen egyértelmű lenne, hogy itt kémkedés nem történt.
Galambos Lajost több mint két hete, még június végén vette őrizetbe a rendőrség. A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója, a bíróságon tagadta, hogy kémkedett volna. Házi őrizetbe került, most ezt a döntést változtatták letartóztatásra.
Galambos Lajost 2004-ben Medgyessy Péter nevezte ki a Nemzetbiztonsági Hivatal élére. 3 év múlva leszerelt, döntését nem indokolta. Akkoriban robbant ki az egymásért alapítvány milliárdos vám és áfacsalási botránya. Kiderült, hogy az MBH egy aktív és egy korábbi munkatársa is érintett. Az alapítvány kuratóriumának tagja volt Galambos Lajos is. A Heti Válasz szerint a volt titkosszolgálati vezetők ügyének főszála egy orosz érdekű céghez köthető, amely hozzáférhetett a szolgálatok személyi adatai mellett más állami információkhoz is. Alap szerint az ügyészség korábban titkos nyomozást folytatott az ügyben, ám ezt végül lezárták, mert Galambos utódja, Laborcz Sándor nem működött együtt a hatóságokkal, ezért őt bűnpártolással gyanúsítja a budapesti katonai ügyészség.
Elutasította a horvát hatóságok jogsegélykérelmét a legfőbb ügyészség az INA olajtársaság ügyében, de nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ellen. A horvát fél július 6-án kért segítséget a horvát olajtársaságnál zajló nyomozás miatt. Több horvát lap szerint a zágrábi kormány egyes tagjait megvesztegették, amikor a MOL részesedést szerzett a cégben. A jogsegélykérelem a korábbi sajtóhírekkel ellentétben nem tartalmazta Hernádi Zsolt MOL vezér kiadatási kérelmét. A legfőbb ügyészség a nyomozáshoz további adatokat kért a horvát hatóságtól. Az RMDS továbbra is kiáll Borbély László mellett, jelentette ki ma Kolozsváron Markó Béla kormányfőhelyettes. A román miniszterelnök is közölte, hogy a környezetvédelmi miniszter továbbra is a kormány tagja marad.
Azt hiszem, önök a Zöld Ház programról akarnak kérdezni, mondta Borbély László, aki mosolyogva állt a román újságírók elé. Egyébként az RMDS állandó tanácsának kolozsvári ülésére érkezett. A minisztert a román sajtó szerint azzal gyanúsítja a korrupció ellenes ügyosztály, hogy egy szatmárnémeti üzletember 20 ezer euró értékű lakásfelújítással vásárolta meg Borbély László befolyását, és a vállalkozó cége így nyert meg több közbeszerzési eljárást. A miniszter egyik tanácsosát állítólag közvetítéssel gyanúsítják.
Nagyon érdekes ez, hogy Romániában úgy működik az igazságszolgáltatás vagy bizonyos intézményeknek a tevékenysége, hogy közlik a sajtóval, és nem esetleg azokkal, akikkel kéne közöljék. Én nem kaptam semmilyen hivatalos értesítést, és egyszerűen igaztalanok ezek a vádak, és hamisak, tehát itt semmilyen kapcsolatom nincs ezzel a felvetett esettel.
Mivel a román kormányfő sem kapott hivatalos értesítést, hogy eljárás indult volna Borbély László ügyében, Emil Bok bejelentette, a környezetvédelmi miniszter továbbra is a román kabinett tagja marad.
Nagyon jól teljesített miniszter, fontos politikus, a vezető politikus az RMDS-nek, és hát emberként is nagyon régről ismerem, és nagyon közeli viszonyban vagyunk, tehát egy tisztességes ember.
Az RMDS is támogatja a minisztert, mondta Kolozsváron Markó Béla.
Újabb akadály hárult el a Verespataki aranybánya beruházás elől. A romániai Fehér megyei Kulturális és Örökségvédelmi Igazgatóság ugyanis kiadta a Kirnyik hegység egy részére vonatkozó régészeti mentesítési bizonylatot. A megállapodás része, hogy az aranybánya üzemeltetője 70 millió dollárral támogatja Verespatak régészeti és műemléki örökségének megmentését. Például felújítanák Verespatak történelmi központját és több mint 40 műemléképületet. Feltárnák a régi bányajáratokat és megnyitnák a látogatók előtt a római kori leleteket. A bukaresti kulturális tárca közölte, független szakértői bizottság felügyelni a bányászati kitermelést, amely azonnal leállíthatja a munkát, ha az régészeti leletet veszélyeztet. 9 hónappal a Vörösiszap katasztrófa után befejeződött az újjáépítés Devecserben, Kolontáron és Somlóvásárhelyen. A belügyminiszter Devecserben azt ígérte, a kormány az iszapömlés egyéves évfordulójára, tehát októberre minden károsult gondját megoldja. Pintér Sándor szerint jövő héten elkezdődhet a vállalkozók kártalanítása is, amihez megkapták az engedélyt Brüsszelből.
Először a tavaly októberi Vörösiszap katasztrófa helyszínét, majd az újjáépített kolontári lakóparkot nézte meg a belügyminiszter. Valamennyi tulajdonos azt mondta, elégedett a házzal.
Hogy tetszik az új házzal?
Pénteken azonnal jött itt, és előtt már első nap.
Kolontáron 21, Devecserben pedig 87 új házat építettek a katasztrófa károsultjainak.
Így van.
A belügyminiszter nem csak velük, hanem helyi vállalkozókkal is találkozott.
Valamilyen módon már kártalanítani kellene, kombányunk nem ment aratni, nem tudunk.
A miniszter négy szem közt tárgyalt a vállalkozókkal, majd azt mondta, hogy a nem mezőgazdasági vállalkozók kártalanításához megkapták az engedélyt az Európai Uniótól.
A nem mezőgazdaságban keretkezett károkra a Brüsszelből megjött az engedély. Ennek megfelelően ezeknek a károknak a kifizetése a jövő héten megkezdődik.
Két héten belül pedig várhatóan megérkezik a brüsszeli jóváhagyása mezőgazdasági károk enyhítésére is.
Biztosak vagyunk abba, hogy a itt tapasztaltak alapján a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy soha többé ne ismétlődhessen meg ez.
A belügyminiszter a szemle után hangsúlyozta, a bontás és a lakosság kártalanítása határidőre elkészült. A devecseri kistérséget egyébként a kormány hátrányos helyzetűvé nyilvánította, így akarják biztosítani a további fejlesztési lehetőségeket.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Mély szegénységben élő gyerekek Szlovákiában az UNICEF Afrikában bevált programokkal segítenek. Miskolcra értek a kerékpáros zarándokok, Csíksomjótól Máriacellig tekernek 17 nap alatt. A kettős állampolgársággal rendelkező ukránokat nyilvántartó állami regiszter létrehozását javasolja a Nacionalista Ukrán Néppárt kárpátaljai szervezete, adta hírül a Zakarpattya internetes hírportál. Úgy tudják, az UMP kárpátaljai vezetője azt mondta, a rendvédelmi szervek országos lista összeállításával tudnának eredményesen harcolni a kettős állampolgárság ellen. Következő lépésként pedig olyan törvényt szorgalmazott, amely automatikusan megfosztaná ukrán állampolgárságot azokat, akik bizonyíthatóan felvették egy másik államét. Sem a Híd, sem a Magyar Koalíció pártja nem jutott volna be a pozsonyi parlamentbe, ha idén júniusban tartották volna a választást Szlovákiában. Ezt mutatja a Medián Intézet júniusi országos felmérése. A Híd 4,9%-ot, a parlamenten kívüli MKP 2,9%-ot kapott volna. A Robert Fico vezette ellenzéki Smer 45,2%-os támogatással egyedül is képes lenne kormányozni. A közvéleménykutatók szerint a második helyen a legerősebb kormány párt, a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió végezne 14%-kal. Szlovákiában helyenként olyan körülmények között élnek gyerekek, mint a harmadik világ országaiban. Ezt az UNICEF szlovákiai munkatársai állapították meg. A gyermekvédelmi szervezet aktivistái szerint a roma telepeken sok esetben tarthatatlan állapotok uralkodnak.
Szlovákiában több mint 200 ezer ember él, mintegy 600 roma telepen. A nem hivatalos adatok szerint 100 ezer kiskorú él ilyen körülmények között.
Az asszonyaim, meg a 7 gyerek van, és kérem szépen nem segít rajtunk senki se villan nekünk, se víz nincsen, semmink.
Nem csak a szegénység, az iskolázatlanság miatt élnek így ezeken a roma telepeken, mondják egyes szakemberek. Van, aki szerint a tenni akarás hiánya a legnagyobb gond. Az, hogy az érintettek csak várják, hogy valaki jobbra fordítsa sorsukat, közben alapvető esélyeket szalasztanak el.
Az iskolapadban együtt ülnek a 9-10 évesek a 15-16 évesekkel. Utóbbiak az alapiskolát sem járják ki, sok lány teherbe esik közülük.
Bűz terjeng ebben a rimaszécsi lakóházban, pedig az ablakokat már rég kiverték. Felnőtteket alig látni, a gyerekekre valamivel nagyobb társaik vigyáznak.
Míg a fejlődő országokban a gyerekek harcolnak a túlélésért, akarnak tanulni, iskolába járni, addig itt már a szülők részéről érdektelenségbe ütközünk.
Az UNICEF szlovákiai választmánya szerint a helyzet tarthatatlan. A gyermekvédelmi szervezet aktivistái most azon gondolkodnak, hogy Szlovákiában hogyan lehetne alkalmazni a fejlődő országokban már bevált programokat.
Tiltakoznak a szerbiai kisebbségi pártok az ország új média stratégiája ellen. A Magyar Nemzeti Tanács pedig attól tart, hogy a médiumok tervezett magánosítása veszélyezteti a kisebbségi tájékoztatást.
Az újvidéki székhelyű Mozaik televíziót egy alapítvány működteti. 3 hónappal ezelőtt arra kérték a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy vegye át az alapítói jogok egy részét.
Mi nagyobb mértékben kellene a szerbiai, vajdasági, városi pénzügyi forrásokat használni. Mi igyekszünk, hogy ezeket a pénzeszközöket úgy a várostól, mint a tartománytól, amennyire lehet megszerezzük, de persze a Magyar Nemzeti Tanács most is támogatja a Mozaik TV működését, mi szeretnénk, hogy ez nagyobb mértékben történne.
Az új médiastratégia éppen ennek az ellenkezőjét írná elő. Az államnak 2016-ig teljesen ki kellene vonulnia a média finanszírozásából. Ez közvetve veszélyeztetni a 24 órás magyar nyelvű adásokat, mondják a vajdaságiak. 3-4 éve már magánosították a szerbiai médiumok egy részét, ám a magánosított rádiók, tévék és újságok nagy része tönkrement.
Európa szerte, az Unióban és más országokban is számtalan példa van arra, hogy önkormányzat vagy éppen a Nemzeti Tanácshoz hasonló kisebbségi csúcsszervezet az alapítója, a tulajdonosa, nem csak egy, hanem sok kisebbségi nyelven is tájékoztató médiumnak. Akkor miért ne lehetne így Szerbiában is?
A tervezetet a VMS is ellenzi.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a szerzett jogok szintjének a csökkentését. Ugyanakkor föl fogjuk kérni, föl fogjuk szólítani a parlamentben más pártok színeiben ülő kisebbségi képviselőket is, hogy támogassák a kezdeményezésünket.
A média stratégiáról szeptemberben kezdi meg a vitát a belgrádi parlament.
Nem ritka, hogy lejárt személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vagy minden irat nélkül indulnak el magyar állampolgárok Romániába és Bulgáriába. Sokokat ezért vissza kell fordítani, főként az Árpádi határól. Többen hiszik ugyanis azt, hogy az uniós csatlakozás Romániát automatikusan a Schengeni övezet részévé tette, pedig ez nincs így. Beutazáskor továbbra is kellenek okmányok.
Naponta átlagosan 10 000 autó hajt át az Árpádi határon. A magyar oldalon már nem ellenőrzik a kilépők okmányait, a románon viszont igen. Az utasok általában új típusú személyigazolványukkal kelnek át a határon, de előtte érvényességét ellenőrzik.
Kénytelenek vagyunk, mert sűrűn járunk ide. Igen. Havonta szinte.
És akkor inkább a személyhez ragaszkodnak, az útlevelet azt már nem nagyon használják.
Hát az elég már nem is érvényes.
Pont tegnap mondták, hívták fel a polgármesteri hivatalba figyelmet, hogy még másfél hónapig érvényes, úgyhogy ideje becserélem.
Idén először azonban problémaként jelentkezett, hogy a határon átkelő autósok okmányaik érvényességét illetően nem elég körültekintőek. Sokan vannak tévhitben, hazánk ugyanis része a Schengeni övezetnek, Románia és Bulgária azonban nem. Így ezekbe az országokba való belépéshez mindig vinni kell a hivatalos papírjainkat.
Csak is kizárólag érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy érvényes útlevéllel hagyhatja el a Magyar Köztársaság területét Románia viszonylatában. Ez természetesen a felnőttek, illetve a 14 éven aluli gyermekekre is vonatkozik. Ezen okmányok megléte nélkül hiányában visszafordításra kerülnek a határtól.
A probléma egyébként nem csak a magyar, hanem a többi Schengeni övezethez tartozó ország állampolgárainál is jelentkezik.
kétszer annyi hamis márkajelzésű árut koboztak el az uniós vámosok tavaly, mint egy évvel korábban. 103 millió árucikket próbáltak a tagállamokba becsempészni 1 milliárd euró értékben. A cigaretta csempészek voltak a legaktívabbak.
Teherszállító repülőgép érkezik a Távol-Keletről. Rakodóteréből hamisított márkajelzésű ruha nemű kerül elő. A ruhák teszik ki az EU-ba szállított hamis termékek 7%-át. A tagállamok vámhatóságai tavaly összesen 80 ezer szállítmány különféle árut koboztak el. Ennek több mint egyharmada cigaretta volt, de sok a hamisított irodai eszköz, címke, embléma, játék is. A legtöbb hamis termék kínai, az élelmiszerek legnagyobb része Törökországból, az üdítőitalok Tájföldről, a gyógyszerek Indiából érkeznek.
A hamis termékek a korábbinál kisebb kiszerelésben, de nagyobb számban kerülnek az EU-ba. Ez nagyobb megterhelést jelent a vámosoknak. Csak nem 50 ezer hamis árut rejtő csomagot egyszerűen postán adtak fel.
A hamisítás nem csak gazdasági károkat okoz. A lefoglalt szállítmányok 15%-a veszélyes vagy egészségre ártalmas. Ezek között háztartási gépek, kozmetikai szerek és gyógyszerek is vannak.
Hagyományos katonai díszszemlével emlékeztek Párizsban a francia forradalomra. 1789-ben ezen a napon foglalták el a forradalmárok a Bastille-t, a zsarnokság jelképét. A mai parádéra százezrek voltak kíváncsiak. A díszszemle Nicolas Sarkozy elnök érkezésével kezdődött, felvonult minden fegyveres erő, kadétok, katonák, rendőrök, csendőrök, és a látványos légiparádé sem maradt el. Július 14-e a franciák nemzeti ünnepe, de mindaz, ami azon a napon 1789-ben történt, egész Európa jövőjére hatással volt. A szabadság, egyenlőség és testvériség, amely a francia forradalom jelszava volt, később a modern európai demokráciák alapértékévé vált. Újabb síremléket rongáltak meg a kolozsvári Házsongárdi temetőben, adta hírül a romániai magyar sajtó. Egy nemrég előkerült sírkövet vertek szét csákánnyal az eddig ismeretlen vandálok. Idén már számos sírgyalázás, kegyeletsértés történt a Házsongárdi temetőben. Legutóbb pünköstkor az iktári Betlen család sírkertjében elhelyezett két 19. századi tumbát, valamint Nagy Gyula néhai erdélyi református püspök nemrég restaurált sírkövét öntötték le fáradt olajjal. Július elején mintegy 500 kolozsvári magyar részvételével csendes körmeneten tiltakoztak a sorozatos sírongálás ellen, a városvezetés pedig már korábban térfigyelő kamerákat ígért a Házsongárdi temetőbe. Vandálok, tolvajok prédája lett a kelet-szlovákiai Bodrog köz egyik legrégebbi kulturális öröksége is, a Leleszen található Szent Gotthárd híd. A 14. században épült hidat rendszeresen megrongálják, elhordják belőle a köveket. A város vezetése tehetetlen az ügyben, sem felújításra, sem a műemlék védelmére nincs pénz.
Hét nagy és számos kisebb lyuk a hortobágyi 9 lyukú hídhoz hasonló gótikus stílusban épült Szent Gotthárd hídon. A leleszi átkelőt hajdan királyok is használták.
Az itt található premontrei kolostort és benne a királyi kápolnát a közeli Sárospatakról szívesen látogatta II. Endre feleségével Gertrudis királynővel. Így lányuk Szent Erzsébet is járt erre, és néhányszor áthaladt ezen a hídon.
Mára lezárták a forgalom elől, csak gyalogosan lehet megközelíteni a műemlékvédelem alatt álló, de valójában teljesen védtelen hidat. Őrzésére nincs pénz, rendszeresen vandálok, tolvajok rongálják.
1994 évében volt felújítva ez a Gotthárd, Szent Gotthárd híd, és évek óta javítgatjuk.
A helyieket is felháborítja a rongálás, többen akár maguk is részt vennének az őrzésében.
Nagyon felháborítónak tartom, hogy vannak emberek, akik semmibe veszik azt, hogy 1000 éves műemlék van a falunkban, amire vigyázni kéne.
Szerintem a falunak össze kellene fogni talán, és vagy valakit odaállítani, vagy járni arra járőrözni.
A polgármesteri hivatal a rongálások miatt az utóbbi években már feljelentést sem tett. A tettesek ugyanis szinte sosem kerültek kézre. Most viszont ismét a rendőrséghez fordultak. A híd ugyanis már olyan rossz állapotba került, hogy hatósági segítség nélkül félő, hogy visszafordíthatatlan károk keletkeznek.
Miskolcra érkeztek az erdélyi kerékpáros zarándokok. Csíksomjóról Budapesten át tekernek egészen Máriacellig. Először kötik így össze a magyarság legkeletibb és legnyugatibb búcsújáró helyét. Terveik szerint az 1300 kilométeres utat 17 nap alatt teszik meg. A zarándoklatot a gyulafehérvári Caritas szervezte.
Az utolsó simítást végzik a kerékpárokon.
Bement teljesen?
Be.
Majd naptejjel és izomlazítóval kenik magukat a résztvevők. A 11 fős csapat július 6-án indult Csíksomjóról. A kerékpáros zarándokok most értek Miskolcra. Innen Egerbe tartanak.
Este mindenkin látszik, hogy elfáradunk a napi táv után. Tegnap volt a legnehezebb szakaszunk 120 kilométer.
Ennek ellenére van, aki egy keréken tette meg a bükk emelkedőit. Terveik szerint a Mária út kelet-nyugati tengelyét járják be, vagyis a magyarság legkeletibb búcsújáró helyét, Csíksomjót akarják összekötni a legnyugatibbal, Máriacellel.
Célunk elsősorban az, hogy az az irgalmas szeretet, amit a gyulafehérvári Caritas Erdélyben több mint 20 éve végez, az arról tanúságot tegyünk.
Három országon keresztül kerékpároznak, összesen 1300 kilométert tesznek meg. A zarándokok július 23-án érnek az ausztriai Máriacellbe.
A budapesti mellett az országos melegrekord is megdőlt ma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közölte, az új melegrekord 37,9 fok Pakson mérték. A július 14-i melegrekord eddig 37,2 fok volt, 20 éve Örkényben volt ilyen meleg. A mi autónk 2 milliómodszor Esztergomban délelőtt gurult le a gyártószalagról a jubileumi, 2 milliómodik Magyarországon gyártott Suzuki. A kocsit Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke vezette, utasa pedig a japán vállalat magyar igazgatója volt. A Suzuki 20 éve jött hozzánk.
Egy literes motor hajtotta és 750 ezer forintos kezdőárért kínálták 1992-ben a Suzuki Swiftet, amelyből az elsőt a közlekedési múzeumban állították ki. Ez pedig már a 2 milliómodik magyar Suzuki. A jubileumi kocsi első útja rövid, de sikeres volt. Az esztergomi gyárban több százan figyelték Gyulai Zsolt manőverét.
Ennyi ember előtt még nem indított be autót, ugye?
Nem, hát de sikerült, úgy érzem, nem fulladtam le, tehát azért ez még megy.
A cég nem csak a londoni olimpiára készülő sportolókat támogatja. 3400 embernek adnak a gyárban munkát. Közvetve pedig ennek a többszörösének.
We have 84 Hungarian suppliers and
a 84 magyar beszállítónkon keresztül közvetve 18 ezer munkahely kötődik az üzemhez. Sőt, második körös beszállítóinkon keresztül ez a szám tovább nő. Így a magyar Suzuki összesen 40 ezer munkahely létrejöttéhez járult hozzá Magyarországon, amely a foglalkoztatás 1%-át teszi ki, mondja a cég vezérigazgatója. Ha nincs a pénzügyi válság, ezt az ünnepséget valószínűleg már hamarabb megtartották volna Esztergomban, ami egyébként az autók iránti keresletet illeti, úgy néz ki trendfordulóban, idén már 7%-kal több személygépkocsit értékesítettek, mint egy évvel ezelőtt. A gépjármű importőrök adatai szerint a márkakereskedésekben június végéig már 23 ezer új személyautó talált gazdára. Igaz, ez a szám még jelentősen elmarad a 2008-as évhez képest, amikor a nyár derekáig már 40 ezer jármű gördült ki az autószalonokból.
Ma este is lesz közbeszéd, 8:45-kor Apáti Tóth Katával. Szervusz Kata, milyen témákkal készültök?
Jó estét kívánok, szervusz Andi. Hogyan értékeli a frakció féléves teljesítményét? Kérdezzük Gulyás Gergely fideszes országgyűlési képviselőtől. Befejeződött a vörösiszap katasztrófa utáni újjáépítés. Rövid időn belül kártérítést kaphatnak a vállalkozások és az agrártermelők is. Vendégünk Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője. És miként egyeztethető össze a gazdasági fordulat a leszakadók védelmével? A stúdióban Szili Katalin, a Szociális Unió elnöke. A Vidékfejlesztési Tárca új szabályokkal ösztönzi a dinnyetermelőket és a fogyasztókat egyaránt. A stúdióban agrárszakemberekkel beszélgetünk a várható eredményekről. Tartsanak velünk!
Köszönjük szépen! Most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Galambos letartóztatták, Laborc és Szilvási szabadlábon maradt, a döntés okáról nem beszél a bíróság. Az RMDS és a román kormányfő is kiáll Borbély László mellett, a miniszter visszautasítja a korrupció vádját. Befejezték az újjáépítést a vörösiszap sújtotta térségben, a jövő héten kezdik a vállalkozók kártalanítását. És folyamatosan rongálják, nincs elég pénz a 700 éves bodrogközi gótikus híd felújítására és védelmére. Francia nap van a Duna televízióban, 9-kor a Kártusa jólelkű utonálló című francia film első részét láthatják, 11-kor pedig egy portréfilmet Christian Paco párizsi harmonikásról. 8 órakor nemzeti krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!